Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet harmadik adventi előkészítő alkalmunkon, azzal a mondattal, amelyet az Úr Jézus megígért mi nekünk, és amely az ő második eljövetelekor fog tökéletesen beteljesedni, de már most is átélhetjük a valóságát. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük így énekeljük helyünket elfoglalva 683. dicséretünket. 683. dicséretünk a Dunamelléki énekeskönyvben. Egy szép középkori könyörgés, ami Urunk eljöveteléért, másodszori eljöveteléért ószövetségi képeket alkalmaz a szerzője, hogy kifejezze, milyen nagy szükségünk van erre. 683. dicséretünk így kezdődik: Jövel, jövel, Immanuel, csak téged áhít, Izrael. így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Mennyei édesatyánk, nagy sürgésből, forgásból érkeztünk, te eléd a világ sürgés forgásából, ahol mindenki hajtja és teszi azt, amit a saját vágyai diktálnak, vagy amit mások diktálnak neki. Talán mi magunk is átéltük a mai napban ennek a terhét, hogy akár a saját akaratunk, akár mások akarata meghatározta, hogy mi az, amit tegyünk, és sokszor rohantunk, olyan jó most megérkezni a csendes templomba a te színed elé, és te rád figyelve a szívünket is lecsendesíteni. Meg kell, hogy valljuk, hogy az a világ, amelyből megérkeztünk te hozzád, képtelen, hogy megadja azt, amire vágyakoznánk. Mindaz, amit énekeltünk, csak te tőled jöhet. Csak te vagy az, aki legyőzheted a rosszat, amely újra és újra megsebzi az életünket. Csak te vagy az, aki a mélyből kihozhatsz bennünket. Te tudsz megvigasztalni minket. Te tudod a gyászt kivenni a szívünkből, és világosságot ragyogtatni miránk. Te vagy az egyetlen, aki elvezethetsz minket a mennyország békességébe és gazdagságába. Te vagy az, aki fölragyogtathatod dicsőségedet, és ezáltal megmutathatod, hogy hol a mi helyünk a teremtett világban. Köszönjük, hogy most így is könyöröghetünk te hozzád. Vidd véghez mindezt a mi életünkben. Add, hogy ne azt tegyük már, amit mások várnak tőlünk, és ne is azt, amit a mi szívünk diktál, hadd értsük meg azt, amit a te szíved mond mi nekünk, amit a te szavadból meg akarsz értetni velünk, hadd értsük meg és hadd cselekedjük azt, amire te akarsz tanítani minket, hogy megújuljon a te jelenlétedben az életünk, hogy így tudjunk várni, készülni a te eljöveteledre, és így örvendezhessünk annak, hogy nap mint nap eljössz, hogy az életünket megújítsad. Ma is ezt a te megújító szeretetedet várjuk. Könyörülj mi rajtunk, mennyei édesatyánk. Amen. Isten igéjét abból az ige szakaszból olvasom, amit az elmúlt két napon is hallhattunk. Jakab apostol levele 5. részéből, a 7-től a 11. versig. Jakab apostol levelének az 5. részében, a 7. és következő versekben így olvassuk Istenünk beszédét. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme, a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, s láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mondj valamit, és megmondom, ki vagy. Talán sokan hallottuk már ezt a közmondást. A beszédünk jellemző ránk. Azt mondja ki ezzel a mondattal, aki ezt a közmondást alkalmazza. Az, hogy milyen szavakat használunk, hogy milyen mondatokká fűzzük össze azokat, az, hogy milyen hangerővel szólalunk meg, milyen hanglejtéssel mondjuk el, amit mondunk, milyen indulattal szólalunk meg, mindez arról szól, hogy mi van a szívünkben, hogy mi van az életünkben. Mondunk valamit, és nagyon sok mindent el lehet mondani rólunk. Számos változata van ennek a közmondásnak. Sokan már szinte játszanak azzal, hogy újabb és újabb változatát találják ki. Mondd el, ki a barátod, és megmondom, hogy ki vagy. Mert hogy meghatározó a te életedre nézve is, hogy kikkel barátkozol. És már önmagában az, hogy barátkozol velük, az valamit elmond a személyiségedről. Aztán halljuk a gasztronómia és az étkezési ipar szereplőitől, mondd meg, mit eszel, és megmondom, hogy mi vagy. Velük a divat cégek harcban állnak, és úgy formálják ezt, hogy mondd meg, mit veszel fel, és megmondom, hogy ki vagy. Vagy mondd meg, hol laksz, mondják sokan. A lakberendezők szerint pedig mutasd meg a lakásod, és megmondom, hogy ki vagy. És lehet folytatni a sort. Mindezek árulkodnak arról, hogy hogyan gondolkodunk, és mindezek formálnak is bennünket. Valóban olyanná is leszünk sok szempontból, mint az, amilyenné tesz minket az, amit megeszünk, amilyenné tesznek minket a barátaink, amilyenné a lakókörnyezetünk alakít bennünket. Van igazság ezekben a mondatokban. Jakab apostol a felolvasott szakaszban, és most, hogy így a végéhez közeledünk már, az utolsó mondatához érkeztünk el ennek a szakasznak, bátran kimondhatjuk, visszatekintve is, így mondaná ezt a magyar közmondást, egy sokkal mélyebb igazságot kifejezve, mint ezek a magyar közmondások, vagy mondások, amelyek valamiféle részigazságot kifejeznek. Mondd el, hogy ki az az Isten, akinek hódolsz. És megmondom, hogy milyen vagy. És megmondom, hogy milyen leszel. Mondd meg, hogy ki az az Isten, aki előtt leborulsz. Ki az az Isten, akire rábíztad az életedet. És megmondom azt, hogy milyen lesz az életed. Ha az élő Isten, ha Jézus Krisztus atya az az Isten, akit te imádsz, akkor türelmes ember vagy. Nem is lehetsz más, mondja Jakab apostol. Nem is lehetsz másmilyen. Ahogyan hallottuk tegnap előtt, nem lehetsz más, hiszen megajándékozott ember vagy. Megajándékozott ember vagy, aki a teremtő, a megváltó, a megszentelő Istennek a gyermekeként hálás szívvel éli az életét. Bizony, ha neki szolgálsz, akkor türelmes ember vagy. Sőt, tegnap hallottuk, tovább megy Jakab apostol, példás türelemmel rendelkezel. A türelmed mások számára is példa lehet. Olyan szép volt ez a kép, hogy akik nem olvassák a proféciákat, a profétáknak a beszédét, rólad fogják leolvasni, hogy mi az igazi türelem, hogyha abban az Istenben hiszel, akiről a proféták is szóltak. És a mai ige, ennek az ige szakasznak az utolsó verse arra figyelmeztet bennünket, hogyha ő benne bízol, ha ő előtte borulsz le, akkor ez a türelem, ami az életedben megmutatkozik, ez a boldogságodból fakad. A boldogságodat árulja el a türelmed. Legyetek türelemmel. Hallottuk, hogy az első két versben kétszer is elhangzik ez a felszólítás, és aztán különböző formákban ezt erősíti meg újra és újra az apostol, legyetek türelemmel, és ahogy újra és újra, újabb és újabb oldalról megközelítve elmondja a Jakab apostol ezt a felszólítást nekünk, szinte rendszerré válik, vagy szinte megfigyelhető benne, hogy milyen természetességgel tekint föl azonnal mindig Istenre. És emeli föl a mi tekintetünket is arra, hogy ki az az Isten, akiben bízunk. Ha tényleg benne hiszel, ha tényleg rábíztad magadat, akkor nem lehet más élet, amit élhetsz. Csak türelmes élet. Az utolsó mondatnál érdemes így visszatekinteni, és amit hallottunk az előző estéken, összeszedni és megnézni azt, hogy milyen az az Isten, akiről Jakab apostol beszél. Mit mond el Istenről? Hallottuk azt, hogy eljön az Úr. Azt mondta, hogy legyetek türelemmel, ahogyan a földművelő is, az Úr eljöveteléig. És aztán megerősítette, hogy közel van az Úr eljövetele. Közel jött az Úr eljövetele. Adventus Domini. Az Úr eljön. Ez a latin kifejezés áll annak a hátterében, amit most élünk, ebben a 4 hétben, adventben, amely karácsonyt megelőzi, meg amit most élünk, Jézus Krisztus eljövetele után, és Jézus Krisztus eljövetelére készülve, eljön az Úr. Mit jelent ez? És talán amikor hallottuk ezt a mondatot, hogy közel van az Úr eljövetele, elképzelhető, hogy voltak közöttünk olyanok, akik ráncolni kezdték a szemöldöküket, hogy így van ez? Igaz ez? Nem tévedés az, amit az apostol mond? Hiszen 2000 éve írta le ezeket a sorokat. Tényleg közel van az Úr eljövetele? Hogy lehet érteni ezt a mondatot? Mit jelent ez a mi számunkra? Azért hadd álljak meg itt egy pillanatra, mert azt gondolom, hogy fontos jól értenünk ezt, időnként még biblia magyarázók is félre értik és félre magyarázzák ezt a mondatot. Még teológusok között is fölmerül időnként, amit ma már, hála Istennek, egyre kevesebb teológus van, mert egyre jobban értik sokan, és egyre világosabban kibomlott az, amit az újszövetségi íratok írnak. De bizony még teológusok között is fölmerül az, hogy az első keresztények azt hitték és azt tanították, hogy Jézus már a mennybe menetele utáni hónapokban, években, legkésőbb az azt követő évtizedekben újra eljön. És ezek a teológusok, ha nem is mondják ezt mindig így ki, de lényegileg azzal, amit mondanak, azzal azt sugallják, hogy az apostolok tévedtek. Talán azok az apostolok, akik tovább éltek, azok egy idő után érzékelték ezt, úgy gondolják ezek az írásmagyarázók, és ezért változtattak a gondolkozásukon. De újra kellett gondolniuk, amit leírtak, legkésőbb az apostolok utáni nemzedékek tagjainak. Valóban? Mit jelent az, hogy közel van az Úr? Mire gondol itt az apostol, amikor ezt mondja? Nem azt mondja, hogy Jézusnak meghatározott időn belül vissza kell jönnie. Nem arról beszél, hogy talán néhány nap, vagy néhány hét, vagy néhány hónap, talán 1 év, vagy 5 év, vagy 10 év, vagy 50 év, vagy 100 év, vagy 1000 év, de annál tovább már biztosan nem tarthat ez az idő, és vissza fog jönni az Úr. Akkor miről beszél? Fontos látnunk, hogy biztos, hogy nem erről gondolkoztak az apostolok. Az új szövetség szerzői rendszeresen felidézik, újra és újra emlékeztetnek arra a képre, amit Jézus mondott, amikor az eljöveteléről szólt. Arra, hogy Jézus azt mondta, hogy ő úgy fog eljönni, mint a tolvaj, amikor nem számítanak rá. Nincs ilyen, hogy mi meg tudnánk mondani, hogy ennyi és ennyi időn belül mindenképpen. Egyedül az Atya tudja, hogy mikor jön el. Amikor senki sem számít rá, nem tudjuk. Bármikor megérkezhet. Ezt jelenti az, hogy közel van az Úr. Bármikor megérkezhet, közel van az ő eljövetele. Mindig készen kell lennünk az ő érkezésére. És mit jelent ennek a közelsége? Egy kép jutott eszembe most, amikor nemrégiben hallottuk főgondnokunktól, hogy meghívást kapott az Egyesült Államokba. Az jutott eszembe, hogy amikor majd ő fölszáll a repülőgépre, beteszi a csomagját, kézipodgyászát a felső polcra, leül a székére és beköti a biztonsági övét, akkor kimondhatja azt, hogy már közel van Amerika. Valóban közel van? Testvéreim, ha jól néztem a térképen, akkor a fasorban közelebb vagyunk Amerikához, mint a Ferihegyi repülőtéren. Kevéssel, de mégiscsak közelebb vagyunk, itt, az Egyesült Államokhoz. De testvéreim, ott, amikor valaki a repülőgépen leült, és becsatolta magát, és becsukták a repülőgép ajtajait, már csak egyetlen irány van, egyetlen út van. Ott már valóban átélheti azt, hogy nincsen más út, amerre el lehetne menni, onnan már a célállomás, a következő megérkezési pont. Erről beszél itt az apostol testvéreim, hogy Jézus Krisztus első eljövetelével, Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával, a Szentlélek kitöltetésével, az egyház megszületésével irányba állt az életünk. Egyetlen egy esemény van még hátra. Az, hogy Jézus eljön ítélni élőket és holtakat, és az Atya újjá teremti a mindenséget. Ezért van az, hogy az apostolok a saját korukról rendszeresen úgy beszélnek, hogy az utolsó napokban élünk. Az utolsó napokban élünk, hogy meddig tartanak, hogy hány utolsó nap van, ezt nem tudjuk megmondani, de biztosan tudhatjuk, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet az Úr. Közel van az ő eljövetele. Már tudjuk, hogy mifelé tartunk, és egyértelmű, hogy mi lesz a következő állomás azon az úton, amelyen Isten elindított. Közel van az Úr eljövetele, és ennek fényében az ember bátran lehet türelmes. Tudhatja, hogy semmi meg nem akadályozhatja azt, amit megígért az Úr. Aztán láttuk azt a másik képet tegnap, hogy a bíró az ajtó előtt áll. Régóta kedves számomra nagyon ez a kép, amikor az Úr eljövetelére gondolok. Bennülünk a tárgyalóterembe, lezajlott a bírósági tárgyalás. Elvonult a bíróság ítélethozatalra, és egyszer csak valaki jön a hírrel, hogy a folyosón látták már a bírót, hogy már közelít a bejárathoz. Vajon mikor fog belépni? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni az a pillanat, amikor a bíróság kimondja az ítéletet. De tudjuk, hogy az ítélet már megszületett, és tudjuk, hogy nem sokára sor kerül a kihirdetésére. Már nem azon habozunk, hogy vajon ki fogja meggyőzni a bírót, hanem azon, hogy milyen ítélet fog elhangozni. Jézus Krisztus életével, Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, az egyház megszületésével, a Szentlélek kitöltetésével végbe ment a tárgyalás. Fény derült az igazságra. Már csak az ítélet kimondása van hátra. A bíró az ajtó előtt áll. Aztán hallottuk, hogy Jakab apostol, amikor arra bátorítja az olvasóit, a levele olvasóit, hogy példát vegyenek a prófétákról, akkor azt mondja, megint csak fölemeli a tekintetüket, ők azok, akik az Úr nevében szóltak. Az ő szavát mondták. És ezért tudtak minden körülmények között türelemmel, a szenvedések, a fájdalmak, a támadások között is kitartással és álhatatossággal lenni. Mert tudták, hogy ez nem az ő véleményük, nem az ő gondolatuk, hanem a világ urának a szava, és meg fog valósulni. Ez nem lehet kérdés. Aki ismeri őt, az nem türelmetlenkedik. Lehet, hogy még nem látom, hogy hogyan valósul meg, hogy mikor valósul meg, de tudom, hogy az ő szava megvalósul. Vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ha ehhez a beszédhez, az ő szavához szabjuk magunkat, akkor tudhatjuk, hogy végbe megy mindaz, amit ő elmondott. Mindezek elsősorban a jövőre irányítják a tekintetünket. Az Úr eljövetelére, a bírósági ítélet kimondására, Isten szava végső beteljesedésére. A jövőre nézve nem kell aggodalmaskodnunk. De az apostol tovább megy, és azt mondja, hogy a jelenre nézve sincs okunk arra, hogy féljünk, vagy aggodalmaskodjunk, vagy bizonytalankodjunk. A jelenre nézve sem kell semmiféle bizonytalanságban lennünk, mert hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Fölemeli a tekintetünket, És azt mondja, hogy boldogan hordozhatjuk mindazt, amit hordoznunk kell, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Tegnap szóba került az, hogy itt az apostol egy új szót használ a türelemre. Az előző versekben, a 7-től a 10. versig, amikor a türelemről beszélt, akkor azt a szót használta, amit a régi fordításaink, Biblia fordításaink hosszú tűrésnek neveznek, amire akkor van szükségünk, amikor azt érezzük, hogy nagyon hosszú az az idő, amíg várnunk kell. Nagyon hosszú az az idő, ami eltelik addig, amíg bekövetkezik, amire vártunk. Szükségünk van arra, hogy hosszan tűrjünk, szükségünk van arra, hogy tudjunk várakozni. Úgy, ahogyan a földműves vár a termésre, hosszú idő telik el a vetéstől az aratásig, hetek, hónapok, és mégis türelmesen várakozik, mert tudja azt, hogy be fog következni az aratás. Vagy ahogyan a próféták várták azt, hogy beteljesül, és aztán a próféták népe, a próféták utódai várták azt, hogy beteljesül az Úr eljövetele, és bizony nem csupán heteken vagy hónapokon keresztül, hanem éveken, évtizedeken, évszázadokon keresztül készültek arra, hogy az Úr eljövetele megvalósul. De testvérem, nem csak az idő lehet nehéz, amíg várnunk kell. És ez a másik szó, amit itt az apostol használ, erre irányítja a figyelmünket. A teher is lehet súlyos, amit addig cipelnünk kell. Tegnap erről is hallottunk sokat, részletesen arról, hogy mi minden terheli meg, mi minden nehezíti meg az életünket, hányféle nehézséget kell hordoznunk, nyomorúságot, fájdalmat, feszültséget, mindezek megterhelik az életünket. Az a szó, amit itt az apostol az álhatatosságra használ, azt tulajdonképpen így lehetne lefordítani, hogy alatta maradni. Szó szerint ezt jelenti, hogy alatta maradni. Nyomja a vállamat a teher, sajog a derekam, fáj a gerincem, és mégsem hajítom el, mégsem adok le egy keveset belőle, hogy az ne nehezítse meg az életemet, nem teszek le belőle kis darabokban, hogy könnyebb legyen a sorsom, alatta maradok annak, amit Isten a vállamra helyezett. Azt mondja az apostol, amikor erről beszél, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben, szó szerint így fordíthatnánk, hogy boldognak mondjuk azokat, akik alatta maradtak. Akik alatta maradtak a tehernek. És amikor Jób álhatatosságáról beszél, akkor erről az alatta maradásáról beszél Jóbnak. Miért maradnak alatta a tehernek ezek a boldog emberek? Azért, mert abban az Istenben bíznak, aki a teher hordozására bátorít bennünket. Olyanná leszek, amilyennek Istent látom. Ha Istenben az irgalmas és könyörületes Istent látom, ha azt látom, hogy ő nem azért terhel meg engem, mert megnyomorítani akar, hanem azért terhel meg engem, hogy az életemet jó irányba formálja, akkor nem fogom levetni azt, amit rám helyezett. Sőt, nem csupán arról van szó, hogy nem dobom el a terhet. Azt mondja az apostol, boldogan viselem azt. Boldognak mondjuk azokat, akik alatta maradtak a tehernek. Boldognak mondjuk, hogy-hogy. Nem a teher miatt. Nem azért, mert terhet kellett hordozniuk. A keresztény ember nem mazohista. A keresztény ember nem attól lesz boldog, hogy az élete megnyomorodik. Nem az önsanyargatásban leli kedvét. Hányan értették félre a Biblia szavait, és hányan gondolták azt, hogy Isten előtt akkor lesz kedves az életük, és attól lesz boldog, hogyha megnyomorítják önmagukat. Pedig nem ettől lesz valaki boldog. Boldog lehetek, boldog vagyok, mert ismerem Istent. Ismerem Istent, és ezért tudom boldogan vinni mindazt, amit őtőle kaptam. A nagy terhet is, a súlyos terhet is. Mert ismerem Istent, mert tudom azt, hogy ki az az Isten, aki az életemet megterheli azzal, ami a vállamon van, tudom azt, hogy mindezt őtőle kaptam. Megragadott az a kérdés, amit tegnap este hallottunk, hogy lelkésztársamnak föltette valaki, hogy boldog lehet az, aki türelmes. Testvérem, fordítva van. Az lehet igazán türelmes, aki ismeri ezt a boldogságot. Nem azért lesz boldog, mert tűrnie kell, hanem azért fog tudni tűrni, azért fog tudni alatta maradni a tehernek, mert boldog, mert ismeri azt az Istent, aki boldoggá teszi őt. Mi ennek a boldogságnak a forrása? Eszembe jutott, amit talán már idéztem Isten tiszteleten is, biztos, hogy beszélgetésben volt, hogy fölidéztem. Néhány évvel ezelőtt volt egy plakát kiállítás itt nem messze, aminek azt a címet adták a szervezők, hogy mi a boldogság. Sokféle módon próbálták megközelíteni azok, akik ezeket a plakátokat készítették. Volt, aki tényleg érdekesebb megoldást talált, volt, aki inkább olyan kommerszebbet. Engem egy plakát ragadott meg, a többségét már el is felejtettem, egy azonban nagyon bennem van. Ezen a képen, ami arra a kérdésre kívánt felelni, hogy mi a boldogság, két önfeledten szemlélődő gyereket lehetett látni. És az volt föléjük írva, akik tudják a választ, azok nem értik a kérdést. Akik tudják azt, hogy mi a boldogság, azok nem is igazán értik, hogy miért kérdés az, hogy mi a boldogság. És úgy megragadott engem, hogy valóban, nem véletlen, hogy Jézus azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek. Mert a gyermekek felől tudjuk igazán megérteni, hogy miért beszél a Biblia arról, hogy boldogok lehetnek Isten gyermekei minden nyomorúság közepette. Mi adja a gyermekek boldogságát? Az, hogy a szüleik jelenlétében biztonságban lehetnek. Minden körülmények között. Tudják azt, hogy nem nekik kell megoldaniuk mindazt, ami az életüket megnyomorítja. Mert ott vannak a szüleik, és tudják, hogy a szüleik gondoskodni fognak róluk. Nem nekik kell arra a kérdésre választ találnia, hogy miből fogunk holnap reggelit, ebédet, vacsorát venni. Rábízhatom a szüleimre. Nem nekem kell arra gondolni, hogy vajon honnan lesz holnap tiszta ruhám. Édesanyám gondoskodik róla. Nem én nekem kell megoldanom azt, hogy legyen fűtés a lakásban. Édesapám ezért dolgozik keményen. Felszabadultam, boldogan élhetem az életemet. Ez a boldogság forrása, amit a gyermekek példáján megtanulhatunk. Testvéreim, mindazt, amit a Biblia a boldogságról tanít, ezen keresztül érthetjük meg igazán, ezen az úton. Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem azt mondja nekünk, hogy azért boldogok ők, mert sírnak, azért mernek sírni. Azért tudnak felszabadultan sírni, mert van, aki megvigasztalja őket. Mert ismerik az Atyát, aki hordozza az életük minden fájdalmát és terhét. És ezért szabad elsírniuk mindazt, ami nyomasztja őket. Vagy amit olvastam is köszöntő igeként, szintén a boldog mondások között, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek, nem azért boldogok, mert éheznek és szomjaznak az igazságra, hanem azért szabad nekik vágyni az igazságot, és várni azt, hogy az igazság beteljesedjen, mert ismerik azt, aki elhozza az igazságot mindannyiunk számára. Így szabad nekünk éhezni és szomjazni az igazságot. boldogan. És erről beszél itt Jakab apostol is, amikor azt mondja, hogy boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Mert ők ismerik azt az Istent, akiről azt mondja az apostol, hogy igen irgalmas és könyörületes. Ezért tudnak tűrni. Nem a türelmük miatt boldogok. Azért türelmesek, mert boldogok. Azért türelmesek, azért hordozzák hűségesen a terhet, azért nem dobják el azt, mert ismerik azt az Istent, aki le tudja venni azt a terhet a vállukról, és ismerik azt az Istent, aki addig is, amíg a teher a vállukon van, erőt tud adni nekik, annak a hordozásához. Boldogok, akik tűrnek, boldogok, akik alatta maradnak a tehernek, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr, az az Úr, akire rábízták az életüket. Testvéreim, ennek a fényében jó látni, hogy a türelem az nem azt jelenti, hogy az ember beletörődik a változtathatatlanba. Amikor alatta maradunk a tehernek, amikor hordozzuk hűségesen azt, ami nyomaszt bennünket álhatatosan, akkor nem a változtathatatlanba törődünk bele. Akkor tulajdonképpen elfogadjuk a helyünket. Elfogadjuk a helyünket, hogy nem mi nekünk kell megoldanunk azt, ami az életünknek talán most fájdalma. Nem mi nekünk kell igazságot szolgáltatnunk, hanem ahogy hallottuk tegnap, a bíró már az ajtó előtt áll, majd ő igazságot szolgáltat. Nem nekünk kell a gyümölcsöt valamilyen módon kihoznunk a földből. Rábízhatjuk arra az Istenre, aki esőt ad korán és esőt ad későn, a termés elvetése után és az aratás előtt, ő gondoskodik majd a termésről. Szabad türelmesnek lennünk. Ez az alattamaradás, ez nem beletörődés. Ez hálás szívvel elfogadása annak, hogy Isten az, aki mindenről gondoskodik. Amikor erről a boldogságról beszél az apostol, akkor jó példáját helyezi elénk. És ahogyan tegnap Jeremiás életén keresztül láthattunk valamit abból a türelemről, amire tanít minket a Szentírás, úgy most Jobbnak az élete hadd legyen, ami rávilágít erre röviden. Talán meg is lep minket ez a kép, pont Jobbnak a példája. Jobb boldog, és jobb türelmes. Nevezhetjük őt türelmesnek? Hát folyamatosan vitázik Istennel. Azt magyarázza, hogy nem jogos az, amit Isten rá helyezett. Hogy ő ártatlan, hogy ő igazán élt. Jobbnak a türelméről beszél az apostol. Nincs itt valami félreértés. Testvéreim, de jó ez a példa. Úgy átmenengette a szívemet, amikor elkezdtem gondolkozni ezen. Miért pont Jobbnak a példáját adja elénk? Testvéreim, olyan jó azt látni, hogy az a türelem, amiről az apostol beszél, az nem azt jelenti, hogy elleplezzük az érzelmeinket, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne vihar a szívünk mélyén. Jobb vállalja azt, hogy fájdalma van. Jobb vállalja azt, hogy értetlenül áll az események előtt. Nem az indulatok hiányát jelenti valamiféle indulatmentes életet a türelem. Jobb a bűnnel szembesült. És testvéreim, a bűn az joggal bánt bennünket. Joggal okoz fájdalmat mi nekünk. Nem ennek a fájdalomnak az elfolytását jelenti a türelem. Ma már az orvosok is kimutatják, hogy ha valaki elfolytja a fájdalmát, milyen súlyos egészségi következményei vannak ennek. Nem azt jelenti, hogy befogom a számat és összeszorítom a fogamat, akkor, amikor terheket kell hordozni. Mi az, amit Jobbtól tanulhatunk? Hogy ő a terhét Isten kezébe helyezi. Isten elé viszi. Tessék egyszer végigolvasni így Jobbnak a könyvét. Hogy valahányszor a barátaival vitába száll. Barátai azt bizonygatják, hogy mi tudjuk, hogy Isten azért sújt téged. És Jobb azt mondja, hogy én nem tudom, hogy miért sújt engem Isten. De én ezt Istennel szeretném megbeszélni. Engedjetek Isten elé. Mutassa meg, hogyha vétkeztem, és amiatt kell szenvednem. Vagy mondja ki ő, hogy én ártatlan vagyok. Testvéreim, Jobb folyamatosan Isten színe elé vágyakozik, abból a teherből, amiben benne van, azzal a teherrel, amiben benne van. De jó így látni Jobbnak az álhatatosságát. Nem én oldom meg. Nem én vagyok az, aki legyőzöm a nyomorúságot az életemben. Nem én vagyok az, aki rendet teszek. Hogyan tudnám én azt megtenni? De Isten képes rá. Istenhez vágyakozom. Mindazzal, ami megnyomorít engem. A türelem azt jelenti, hogy minden helyzetben Istenhez vágyakozom. Mert tudom, hogy ő igen irgalmas és könyörületes. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. És Jobb ebben volt álhatatos, hogy hordozva a terhet, újra és újra azt mondta, hogy én Isten szín előtt akarok megállni. Istennel akarok közösségben lenni, Istennel akarom megbeszélni ezt a helyzetet, ne ti okoskodjatok, mondja a barátainak. Isten tegye világossá, hogy mi az, ami miatt én ebben a helyzetben vagyok. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Olyan érdekes az, amit itt az apostol az eredeti szövegben mond, ami visszaadhatatlan magyarul. A Károli fordítás talán pontosabban adja vissza, hogy mi volt az Úr szerinti vége ő neki. Utal erre, utal ezzel arra, hogy hogyan zárult le Jobbnak az ügye. Hogy az, amit ő végigélt, hogyan ért véget. Megmutatta ez, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. De többet is jelent ez. Mutatja azt is, hogy mit akart elvégezni benne az Úr, mindazon keresztül, amit végig kellett neki élnie. Mert Istennek nem csupán az volt a vágya, hogy Jobb tanuljon alázatot, és aztán majd megmutatja, hogy ő helyre tudja hozni azt, ami az életében megnyomorodott. Isten elvégezte Jobban azt, hogy Jobbnak a történetének a végén kimondja, Jobb, hogy eddig nem ismertelek téged, eddig csak hallottam rólad, de most már saját szememmel láttalak. Hogy meglássa Isten munkáját az életében, ezen az úton jutott el Jobb odáig. És testvéreim, mindkettő az Úr irgalma, mindkettő az Úr könyörületessége. Az is, ahogyan véget vetett az ő szenvedéseinek, és az is, ahogyan a szenvedését fölhasználta arra, hogy Jobb más ember legyen. Hogy Jobb lelkében gazdagabb ember legyen. Eszembe jutott az, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek ír, amikor a kísértésekről beszél, amelyekkel Jakab is kezdi a levelét, azt mondja Pál apostol, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ér titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Elkészíti a szabadulás útját. Az adventi reménység, az adventi türelem erről is szól, hogy előre tekintünk arra, amikor eljön a szabadulás pillanata. Amikor már nem nyomorítja meg az életünket a kísértés. De erről többet, ennél többet mond az apostol. Azt mondja, az adventi türelemhez nem csak a szabadulás pillanatának a várása tartozik, hanem az Isten hűségébe vetett hit, hogy ő nem hagy az erőmön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt készíti a szabadulás útját. Hogy nem kell úgy végigjárnom a nyomorúságok között, hogy folyamatosan azon izgulok, hogy vajon lesz-e erőm a következő lépéshez. A következő lépés is nehéz lesz valószínűleg, ha az Úr nem hozza még el a szabadulás pillanatát, de kapok hozzá erőt. Nem nekem lesz erőm, Istennek lesz ereje, ami megtart engem. Ezzel a bizalommal indulhatok el. És ezért kezdi, ugyanezért kezdi Jakab apostol a levelét azzal, amit tegnap is hallottunk, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, és itt ugyanazt a szót fogja használni, ezt az alatta maradás szavát, amit az 5. rész 11. versében, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbálja, álhatatosságot eredményez. Véghez viszi bennetek, hogy alatta tudjatok maradni a terheknek. És ugyanezt a szót használja akkor, amikor néhány verssel később azt mondja arról a boldogságról, amit Isten az ő türelmes, hűséges és álhatatos népének ad. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, alatta marad annak, ami nyomasztja őt. Boldog, aki kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Testvérem, boldog, aki ismeri ezt az Istent. Boldog, mert tudja azt, hogy nem a teher nagysága számít, de még csak nem is az ő ereje számít, hanem ennek az Istennek az igen nagy irgalma és könyörületessége számít. És ez az irgalmas és könyörületes Isten nem fogja hagyni, hogy összeroskadjon. Mitől lesz az ember türelmetlenné, testvéreim? Ki lesz az, aki türelmetlen lesz? Az, akinek az Istene nem törődik a terheivel. Aki bálvány Istent imád. Olyan Istent, akinek teljesen érdektelen, hogy a benne hívő milyen sorsot él meg. Meg az lesz türelmetlen, akinek nem elég erős az Istene ahhoz, hogy végigvigye őt azon az úton, amelyen elindította. Aki ilyen bálványban hisz, az is türelmetlen lesz. Az panaszkodni fog, ahogyan a tegnapi igényben hallottunk. Az ítélkezni fog, mintha nem ismerné a bírót, aki mindent helyesen ítél. Az esküdözni fog, ahogyan a következő versben olvastuk. Ő maga próbálja helyreállítani azt, ami nyomasztja. Nem képes arra, hogy kivárja az Isten szabadítását. Aki ismeri a szabadító Istent, azt a szabadító Istent, akinek volt hatalma legyőzni a halált, akinek volt hatalma legyőzni a bűnnek az erejét a Golgotai kereszten, aki minden ellenségét lába alá veti, aki ismeri ezt a szabadító Istent, az boldogan várja a szabadítás pillanatát. Boldogan, mert tudja, hogy ki az, aki elhozza a szabadítás pillanatát. És boldogan, mert addig is átéli, napról napra, a terhek hordozásában is, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Testvérem, mondd meg azt, hogy ki az az Isten, akit te imádsz, akinek szolgálsz. És Jakab apostol megmondja, hogy milyen leszel. Ha Jézus Krisztus atyát, a szabadító Istent, ha őt imádod, türelmes ember leszel. Türelmes, olyan, mint a földműves, aki várja, tudva azt, hogy Isten az, aki megajándékozott bennünket, és ő az, aki megajándékoz újra és újra a gyümölcsökkel minket. Türelmes, mint a próféták, akik tudták azt, hogy az Úr szava beteljesedik, ha én nem úgy látom, akkor is beteljesedik, mert ő mondta. Türelmes, mint Jób, aki néha talán morogva, néha Isten kérdezve, kemény szavakkal kérdezve őt, de kitartott amellett, hogy az én életem megoldása, ha Istennel vagyok közösségben. Boldog ember lehetsz. Boldog ember, aki minden tehernek alatta tud maradni, amit Istentől kapott. Testvérem, vizsgáljuk meg a mai napon az életünket. Milyen terheket hordozunk? Magunk választotta terheket? Magunk félelmeiből, vagy magunk elgondolásaiból vállunkra vett terheket? Tegyük le ezeket, és hordozzuk tovább azokat, amiket Istentől kaptunk. Azokat a fájdalmakat, azokat az értetlenségeket, azokat a bizonytalanságokat, amelyeket Isten adott az életünkbe. De hordozzuk bátran, tudva azt, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. És ha ő benne bízunk, akkor ennek a valósága átjárja az életünket. Boldog, álhatatos, türelmes emberek lehetünk. Adja meg az ő szent lelke, hogy ez végbe menjen mi bennünk. Amen. Így helyünkön maradva folytassuk az imádságot. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te türelmedért. Azért a hosszú tűrésért, amellyel elhordoztál bennünket, minden bűnünkben, és amellyel most is elhordozod, minden bűnünket, amellyel szembefordulunk te veled, amellyel nem ítélsz meg minket azért, mert olyan sokszor másmilyen isteneket imádunk, vagy máshogy imádunk téged, mint ahogyan illene. Köszönjük neked a te türelmednek sokféle jelét, amellyel formálsz és tisztogatsz bennünket, mindattól, ami az életünket beszennyezi. S hálát adunk neked, hogy tudhatjuk, te türelemmel vagy mi hozzánk, és türelemmel elhordozol minket, mindaddig, amíg véghez nem viszed mi bennünk a te akaratod szerinti munkádat. Köszönjük neked, hogy rád tekinthetünk az apostollal, és köszönjük, hogy te ugyanolyanná akarsz minket formálni, amilyennek téged megismertünk, türelmes szeretetet akarsz a mi szívünkbe adni. A te igen nagy irgalmasságoddal és könyörületességeddel akarsz megajándékozni minket. Köszönjük, hogy az elmúlt 3 napban erre tanítottál bennünket. Kérünk téged, ne csak a szívünket elérő tanítás, hanem a szívünket átformáló isteni ige hadd legyen az, amit hallottunk. Könyörgünk, hogy tégy minket minden nyomorúságunk és terhünk hordozása közben álhatatossá, kitartóvá, hogy alatta maradjunk mindannak, amit te helyezel a vállunkra, s ajándékozz meg minket annak a boldogságával, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen terhek alatt roskadozva, te rád tekintsünk és te hozzád menjünk. Köszönjük neked, hogy te mindent elkészítettél, amire szükségünk van a szabadulásig, a szabadítás pillanatáig, és köszönjük, hogy te magad hozod el a szabadítás pillanatát az életünkben. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket a türelemmel, amíg odáig eljutunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen.